bastante à longue, hein?
Ça se voit bien que ça va.
Hát az nem az. Tégy foglyotta. Már fiek, vagy kezdjünk? Tégy foglyotta.
Jó? Nem akkor, hogy nem hagytam.
Hát jó,
nem tudom. Vagy lejjebb? Nem tudom. Nincs benne az
alatt. Tégy foglyotta.
Thank you. hozzam azt, amit válasz.
Jó, azért nehezebb rész, azt mondjuk még egyszer.
Többet, mint egyszerű nap.
Azt mondtam át.
Kicsit máshogy is megyük.
Honnan?
Akkor most menjünk, ha tudom, hogy te mélyebbre látsz, jó?
Tudom, hogy mélyebbre látsz.
Nagyon jó, most előről, előről! Na most, hogy megvolt az énekóra, vagyunk tovább. Előről, jó?
Mit hozhat még a lét, mindent el is ér.
példátunk még.
Amúgy tetszett? Hát, jó.
Köszöntöm gyülekezetünk kisi fiének nevében, kisi Takaró Károly testvéremet, aki egyben a egyetemnek a bátyám. Nagyon örülök, Károly, hogy első alkalommal te is köztünk szolgálsz, és kérjük, hogy Isten áldja meg mindazt, amivel készültél mi közöttünk, és az osztál.
Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Bocsánat, hogy le kellett kapcsoltatnom, de ha rám jön egyenesen a lépkondi, akkor egy idő után nem fogok tudni beszélni, úgyhogy muszáj volt. Nem zavar senkit, ha állok, ugye? Mert én nem szeretek ülve előadni, úgyhogy én szeretek közben gesztikulálni. Amit hoztam nektek, ugye Tomival, amikor beszéltünk a felkérés korát, ugye mondta, hogy rám bízza, hogy miről fogok nektek beszélni. Egy dolog biztos, hogy legyen a reformációhoz kötődjön, hiszen arról szól most a konferencia hetetek, meg hát máshol is nálunk is arról szól egyébként. Nálunk Tahiba már kedden voltam, ott tartottam egy előadást, de hogy egyszerű legyen az élet, nem ugyanazt mondom el itt nálatok, mint amit ott nálunk kellett elmondanom. Sokat gondolkoztam rajta, hogy mi legyen az, ami úgy világítja meg nektek a reformáció lényegét és különlegességét, hogy ne a szokványos XY emberek életrajzát halljátok tőlem, amit nem is fogtok hallani, mert úgy vagyok vele, hogy azt kikeresitek egy lexikonból, vagy bárhonnan, vagy igazából nagyrészt mondjuk azt, hogy ismernetek is kellene reformátusként. hanem igyekszem, aztán úgy döntöttem, hogy arra fogok igyekezni, hogy epizódokat fogok nektek a történelemből felvillantani, embereket és emberi döntéseket. Mert én, amikor így előzetesen ki az, aki végolvasta már Luthernek a 95 pontját, tehát amit ki, jó, igen, azt mondjuk sejtettem, igen. Többiek, ti, nem, senki nem olvasta még végig, hogy pontosan szó szerint, hogy van magyar fordítása, tehát el lehet érni bárhol a 95 tételt. Rendkívül érdekes dolgok vannak benne, nagyon jó megfogalmazások, és ugye amit egyből szembe szökhet annak, aki olvassa, az az, hogy rendkívül nagy hangsúlyt fektet rá a személyes, ugye a felelősségvállásra, a személyes megismerésre. Tehát tulajdonképpen a reformációnak a lelki tartalma, ahogy kezdődik, az egy... Nem tűnik, mai emberként nektek talán, nem tűnik, de nekünk se, tehát nyilván a mi generációnknak sem, nem tűnik annyira furcsának, vagy nagyon nagy dolognak az, hogy azt mondja ki, hogy az egyház, mint olyan, közbenjáróként az Isten és az ember között ez nem, ebben a formában nem működik, nem létezik. Az embernek az Istenhöz személyesen kell eljutnia, azzal, hogy Krisztuson keresztül, Krisztusban elfogadja a váltságot, és ezzel, hogy elfogadta, ugye közvetlenül az Istenhöz kerülhet. Az igéket tudjátok, ismeritek, tehát ugye, hogy az ember, tehát úgy szólíthatjuk atyának az Atya Istent, hogyha a fiunk keresztül szólítjuk meg. Ugye más esetben ez lehetetlen. Most ugye tulajdonképpen így a reformáció egy olyan dolgot mond ki, ami akkor élethalál kérdés volt. Tehát az egyház szerepét, ami immáron be van betonozva nagyon-nagyon-nagyon régóta, megkérdőjelezi Luther is ezt a fajta szerepét. Ugye nagyon tetszik az a mondat, amikor leírja, hogy valóban a pápa megbocsáthatja a bűnt, azt a bűnt, amit ő ellen elkövettek. Tehát arra van hatalma, de arra, hogy az Isten ellen elkövetett bűnt nem bocsáthatja meg a pápa. Azt nem lehet. Így aztán szintén előzetesen azt előre bocsátanám nektek, hogy ezben mindig van egy kis vitám sokszor az emberekkel, hogy tudjátok-e azt, hogy aminek annyira örülnek sokszor-sokszor, hogy amikor a kereszténység államvallása lett, ugye valójában az az egyik olyan esemény, ami a lehető legnagyobbat ártotta a hívő életnek. Tehát onnantól kezdve boldog-boldogtalan keresztény lett, és felhigult az egész történet. Ugye ezt egyszer valaki mondta nekem, hogy ne vicceljek már, hát mennyi pap, mennyi templom, és mondtam nekik, hogy gondolkozzatok már el egy kicsit, gondoljátok, hogy amikor így megtörténik egy törvény, és halálbüntetés terhe mellett meg kell szüntetni a pogány vallásokat, akkor azok a templomokat lebontották, és építettek helyette keresztény templomot, és hirtelen kiképeztek több ezer papot a Római Birodalom területén, akik átveszik és hirdetik az Isten igéjét. Hát mert ez egy óriási nagy tév gondolat. Tehát a pogány templomokat, ugye az addigi templomokat építik át, és bizony az ottani áldozó papságot keresztelik meg, és lesznek keresztény papokká, hiszen nincs, tehát nekik ez a feladatuk, ezt csinálták eddig is, semmi máshoz nem értenek. Megkeresztelik őket, megkapják az alaptanokat, nem véletlen csak latinul beszélnek, nem véletlen csak ugye a szertartásokra helyezik a hangsúlyt, de gyakorlatilag a római egyház szervezet az átveszi a régi pogány addigi római egyház szervezetnek a teljes keretét. Arra épül rá. Na most ugye így, ahogy fejlődik, világi hatalom már emelkedik ki. Ezt a történelmből ti is tudjátok, tehát a feudalizmuson keresztül, ahogy megyünk előre a történelembe, erre gondolom azért ti is emlékeztek, hogy ugye két irányból lehetett eljutni a csúcsra, az egyik az a világi kaszton fölmászni a különböző állásokig, a másik pedig az egyházi vonalon följutni ugyanúgy, tehát nem kellett hozzá semmiféle híd, hogy valaki püspöknek vagy akár még magasabb rangra is kerülhessen. Nagyon jó példázza a reneszánsz pápáknak a története, hogy hogyan jutottak olyan pozícióba, ahol igazából tehát a hithöz túl sok közük nem volt. Így ezért gondolt vele, hogy ezért, amikor kimondja Luther azt, hogy na most az egyháznak innentől kell, tehát hogy nem jó ez így, ahogy van, mert valahogy tehát nem az egyház üdvözíti az embereket, nem ő járhat közbe, hiszen nem bocsáthatja meg a bűnöket. Nem törölheti el. Így a felelős döntés, tehát a felelős keresztény, tehát az ember felelős döntése az, hogy az Isten tehát elfogadja Krisztus váltságát, ez lesz az, ami meghatározza, hogy valaki hívő ember lesz, vagy nem. A mennybe juthat a lelke, vagy nem. Tehát innen indulok, hogy mutassak nektek a történelemből döntéseket. Hiszen a mai előadást erre szeretném a hangsúlyát fektetni, hogy megértsétek, hogy a döntésnek az a következménye, a felelősségvállalás, az mindig a tiétek lesz. Az alól nem lehet kibújni. Ezt az életetekben, tehát akár tetszik, akár nem, ez így fogja végkísérni az életeteket. Az első ilyen megálló, amit tennék, az az 5. Károly császár személye, aki hát érdekes helyzetbe kerül azzal, hogy terjedni kezd a Luther féle protestantizmus, hiszen ahonnan tanuljuk általában a dolgokat, az mindig egy kicsit alsó nézeti pozíció. Tehát most értsétek meg, tehát inkább az alsó néprétekből szoktunk látni ezekre az eseményekre. Tehát Luther és a környezete szemszögéből. Ugyanúgy, ahogy a nagy egész helyett a végvári harcokat a török ellen, mi magyarok nyilván természetesen a végvári harcok és az ottani küzdelmek szintere, tehát onnan, abból a szemszögből tekintjük, és onnan nézzük az európai küzdőteret, ez alapján ítéljük meg azt, hogy ki jó és ki nem jó, és ki mit cselekedett, az jó számunkra, vagy nem, gonosz ember volt, vagy nem volt gonosz ember. De én most fordítok nektek egy kicsit a látószögön, és azt mondom, hogy hát próbáljuk megnézni 5. Károly szemszögéből a történetet. Ugye 5. Károly egy olyan birodalom a törökön, ugye ő az, aki egyszerre lesz a német-római császár, többen majdnem Európának a nagy része ura, illetve a spanyol király, és Amerikának szintén a különböző területeit összefogó hatalmas birodalomnak a feje egy személyben, és megörökli azt a két konfliktust, ami ebben a időszakban abszolút befolyásolja a történelmet. Az egyik a törökkel való harc, de ezt ne úgy képzétek el, hogy csak a magyar fronton, tehát a teljes földközi tengeren való török ellenes harc, illetve immáron megörökölte a protestáns problémát is. Ezért, amikor neki végtekint Európán, egyetlen egy lényeges kérdése van, hogy sikerüljön egységesíteni újra ezt a területet, a hátteret számára, hogy harcolni tudjon a törökökkel. Most ehhez, amikor ő áttekinti a térképet, jelen pillanatban azt látja, hogy a protestáns erő az a kisebb, amit könnyebb megszüntetni, mint a török veszélyt. Tehát az egységesítés érdekében a protestánsokat kell eltüntetni az útból, hogy újra meglegyen az az egység, amivel aztán majd szembe tud szállni a törökökkel. Így történik az, hogy több békét is köt folyamatosan a török szultánnal, azért, hogy a protestáns csapatok ellen vonultassa, illetve ugye az önvédelemre megszervezett protestánsok ellen vonultassa a császári, a birodalmi sereget. Tehát ha önmagában nézzük, akkor ugye 5. Károly egy gazember, mert ő persze fellépett az evangélium terjedése ellen, egy igazi gátló tényező, de ha megpróbáltok globálisan nézni, akkor neki hoznia kellett egy döntést. Egy olyan kemény döntést, aminek ugye a következményét viselnie kellett mindenkinek, és ugye az ő döntése az volt, hogy a nagy egész érdekében, a török ellenes harc érdekében a protestánsoknak kell pusztulnia, hogy visszakapja a gazdasági hátterét. Így aztán, hogy amikor létrejön a Smalkaldeni Szövetség a protestáns oldalról, ugye aztán létrejön a katolikus rész is, nagyon gyorsan a császár is beavatkozik, és elég gyorsan kenyértörésre viszik a dolgot, és addig a protestáns oldalon, egyébként ez sajnos jellemző katonai téren, hogy valamiért mindig úgy alakul, hogy a német hadszíntéren a protestáns seregeket egy-egy kivétel tőle eltekintve kutyaütők vezetik. Ezt nem tudom máshogy megfogalmazni. A hadvezéreket végig lehet venni nyugodtan az életrajzukat, a legtöbben szegények balfékek, és állandóan kikapnak minden csatában, míg ugyanebben az időszakban a katolikus oldalon sorba sorjáznak azok az elit parancsnokok, akik gyakorlatilag legenda szinten szerepelnek a történelemben. És az történik, hogy ugye 5. Károly nagyon nehezen szánja rá magát a harcra, ezt tudni kell. Tehát egy jó darabig azért van esélye a protestáns tábornak a háborúban, mert ő nem hajlandó a teljes erejét bevetni az uralma alatt álló területeknek, hanem csak a német területre korlátozza az ellenségeskedést, ugye minél kevesebb pusztítás érje a birodalmat. És amíg a protestáns déli várak állnak, ugye Szászország területén, meg a különböző önálló fejedelemségek területén, addig nem is nagyon tudják, nem is tudnak velük elbánni. Ilyen áll, csak amikor egy zseniális hadvezér kivonja, kiüríti a déli tartományokat, hogy északon tudjon lecsapni a császár erőjére, úgy, hogy a császár közben kibékült a törökökkel, és kivonja a spanyol csapatokat a földközi tenger mellékéről, amiket átvezényel a német területre, hát porrá veri a protestáns seregeket egymás után, és hát egy óriási nagy vereséggel zárul tulajdonképpen ez a háború. De azt is látja, hogy ettől függetlenül a hit, mint olyan, nem múlik, és nem szűnik meg, tehát az emberek, akik vállalták az új hitet, azok bizony kiállnak mellett, és úgy néz ki, hogy halálig, tehát ki kell, hogy írtsa az összes embert, aki áttért Luthernek a tanaira. Így ő azonnal leállítja a háborút, és hiába kérik a fanatikus katolikus hadvezérei, hogy ha már egyszer elkezdték, akkor fejezzék is be ezt a háborút végleg. Ő azt mondja, hogy miután a politikai részét elintézte, tehát immáron nincs többet széthúzni, tehát visszaveszi ugye a politikai dolgokat tőlük, ezért igyekszik egy rendezésre, tehát egy rendezést elérni minél gyorsabban. Ugye ennek a vége lesz az augsburgi vallásbéke, az 1555-ös, ahol igyekeznek megoldani azt, hogy ugye ezt talán emlékeztek erre a elvre, ez a legegyszerűbb, ugye ez azért lesz a föld, tehát aki a föld, az lesz annak a hitén lesz a terület. Tehát gyakorlatilag rábízza a helyi nemességre, és innentől kezdve nem avatkozik bele abba, hogy ki milyen vallású. Egy a lényeg, hogy neki innentől kezdve úgy engedelmeskednek. Ez később egyébként nagyon jól meglátszik. Egy nagyon szomorú eseményből, amiről tartottam előadást külön, hogy amikor Róma kifosztása van 1527-ben, akkor a császár oldalán harcoló zsoldos, német zsoldos seregnek a 15 ezer fő seregből legalább 10-12 ezer katona protestáns. Evangélikus katonák mennek bizony, ugye a luteránus katonák mennek, mert a pápa ellen harcolnak. Tehát 5. Károly, amit szeretett volna elérni, hogy neki, tehát az a lényeg, hogy politikailag engedelmeskedjenek neki, az tulajdonképpen megvalósul. Tehát értitek, hogyha fölülről nézzük, akkor innentől kezdve nagyon úgy tűnik, hogy az ember, aki gonosznak tűnik, mert agyonveri a független, vagy elszakadni próbáló protestáns területeket, valójában magát a hitet nem akarja kiírtani. Azt nem. Tehát az ő döntése egy háborúba torkollott, aminek a vége az lett, hogy sajnos a protestáns seregek is bőszen harcoltak a zsoldjában, és pusztították el. Hát ugye a Róma kifosztása egy rettentő történet, nem tudom, hogy aki esetleg, akinek megvan ez, hogy mi is volt ez. Ugye ez az esemény, amikor gyakorlatilag Róma lakosságát hát lenullázzák a császár csapatai, és ugye az akkor körülbelül 50 ezer fős lakosságból jó, ha 10 ezer ember életben marad, mindenki mást így eltörölnek a spanyol és a német zsoldosok. Ez csak egy epizód. Ugye folytatódik tovább így láthatjátok, hogy folytatódik tovább az új hitnek a terjedése, hiszen a császár nem ellenzi innentől kezdve, és nem áll az útjába. De a döntésének nagyon durva következményei vannak, illetve egy olyan vallásbéke, amiről akkor körülbelül, hát nem sok ember volt, aki úgy gondolt, hogy ez végleg rendezi a problémát. Tehát ahogy nagyjából az első világháborút lezáró békerendszer mikor létrejött, és ott mindenki tudta, hogy ennek lesz folytatása. Tehát, hogy annyi sérelem maradt az országban, hogy itt biztos, hogy lesz folytatás. Na ezt ugyanígy sejtette mindenki itt is 1555-ben, hogy ez most egy kimerültek a felek, egy ideiglenes rendezésnek jó, de aztán olyan sok atrocitás történt oda-vissza, hogy ezt nagyjából mindenki sejtette, hogy ezt még dühőre fogják vinni később, ugye ez lesz a 30 éves háború, majd azt is megemlítem. A következő, amit epizódként kiragadnék nektek, szintén döntéskényszer helyzetben, ugye ez a Hugenotta háború. Ez a franciaországi reformátusoknak a története, ami sajnos szintén háborúhoz vezetett a maga a ténye. Ugye mert ezt nagyon sokáig, tehát az első pár előadásban, amit hallgattam nálunk, ugye mindig ez volt, hogy, vagy meg voltam egy konferencián az egyik ismerősömnél, hogy ott is hallgattam az előadásokat, és hát ahogy reggeltől folyamatosan tartották, mindig mindenki elmondta, hogy miért volt szép, miért volt jó, mi volt a haszna, mi volt, mennyire jó volt, hogy az emberek így fejlődtek, a lelki épülés, hogy hogyan jutott tovább a reformáció, mi jó nekünk ebből ma. És én meg úgy mindig hallgattam, és mondtam, hogy igen, de mindenki kifelejti belőle azt, hogy ennek van egy rettenetes következménye is, ugye az állandó háborúk, amik folyamatosan kirobbantak a reformáció terjedése miatt. Ugye, mert ezt majd látni fogjátok, hogy ugye a sötét nem bírja a fényt, ezért de fordítva is így kell lennie. A fénynek sem szabad elviselni a sötétséget. Ezért aztán mindenütt egy idő után kenyértörésre kerül a dolog. Ugye így történt ez a francia protestánsokkal is. Ugye a Hugenotta háborúk nagyon hosszú ideig tartanak, egészen Richelieu fejezi be a háborút, és ugye ugyanez a helyzet, hogy úgy néz ki, hogy az ország nagy része áttér protestánsnak. Nagyon nagy sebességgel terjed. De van egy pont, ahol az uralkodó osztálynak döntenie kell, hogy merre, jobbra vagy balra. Ugye akkor jön a Szentbertalanné, amikor gyakorlatilag Párizsba lemészárolják a protestánsokat, és megkezdődik egy visszafolyamat, ami ugye oda vezet, hogy tulajdonképpen a végén elkergetik, és Franciaország területén minimális számú református és evangélikus hívő marad. Óriási vérveszteséggel. Ugye ezt csak azért említem meg, hogy lássátok, hogy az, hogy ezek az emberek megtértek, és vállalták azt, akik, ha valaki elolvassa a Hugenotta háborúnak a történetét, La Rochelle-nek az ostromát, a különböző erődvárosok elestét, tehát látnotok kell, hogy az, amit ők felvállaltak, olyan mély meggyőződésből fakadt. Tehát olyan döntés, ami az életükből, tehát amikor elérkezett a háború, és jött a pusztulás, hogy akkor sem jutott eszükbe az, hogy na akkor odébb állunk. De tudjátok, ma nagyon nehéz, tehát nagyon nehezen viselem, de valószínűleg azért, mert én már öreg vagyok, és még a régi nevelésen nőttem föl, hogyha valami problémát lát valaki, akkor odébb áll. Én azt tanultam annak idején édesapámtól, hogy ha probléma van, akkor fiam azért van, és te azért vagy ott, hogy azt meg kell oldani. Meg kell oldani, nem tovább állni. És a történelemből csak ezt láthatjátok, hogy amikor valaki olyan helyzetbe kerül, eljön a sötét, akkor azt meg kell oldani. Nem elmenekülni, nem menekülnek el ezek az emberek előle. Látjátok, hogy ugye Németországban háború, bár túlélik, a franciáknál kiírtják őket. De ettől függetlenül eszébe nem jut egy következő területen, hogy látjátok, mi történt a franciákkal, úristen, térjen vissza mindenki katolikusnak, meneküljünk valahol, ahol béke van és nyugalom. Ez nem változtatja meg az emberek gondolkodását. És ahogy említettem nektek, ahogy ez folynak az események, a következő igen nagy erőpróba, illetve kataklizma az, amikor ugye közeledünk a 30 éves háború felé. Nyilvánvaló, hogy bele fog sodródni a német terület egy háborúba. Ezt már jóval látják előre, hiszen olyan események történnek, hogy hiába van az augsburgi vallásbéke, egyszerűen sorra szedik meg politikai okokból a területen lévő hatalmi viszonyokat, méghozzá általában katolikus oldalról. Most ne gondoljatok arra, hogy a katolikusok ellen beszélek, ez mindig szintén kérdés szokott lenni ilyen előadásoknál, hogy de miért, mert mindig a katolikusokat szídja, persze, mert te református vagy. És mondtam, hogy ez nem teljesen így van. Az igaz, hogy református vagyok, és az is igaz, hogy úgy tűnik, hogy a katolikusokat szídom, de azért, mert a tényeket próbálom el megbemutatni, és a tények általában ezt a részt támasztják alá. A legjobb ilyen történetem az volt, amikor, ahogy vettem végig az eseményeket, a pápaságon keresztül, hát belekerültünk egy olyan vitába, hogy hát kimertem mondani egy olyan mondatot, hogy bizony ezt a hadsereget a pápa pénzelte a saját magán pénztárából, tehát ugye a pápai pénztárból szerelték fel a katolikus ligának a csapatait. Erre egy néni közölt, hát láttam már rajta ott, még már az előadás alatt, hogy hát folyamatosan, teljesen ki volt korulva a néni, és mondom, ez az előadás végén biztos, hogy beszélgetés lesz belőle. Azért csak voltak dolgok, amiket így direkt akkor már neki mondtam, hogy értse meg, hogy ezek tények, ezzel nem lehet mit vitatkozni, ott van, és így történt. Többek között az is, mikor elmondtam azt, hogy értsék meg, hogy a pápa akkor valaki, tehát ugye ez a, hogy igenis volt olyan, hogy a pápának gyereke volt. Na, ez teljesen kivitte a biztosítékot, mert ugye mindenki arra gondolt rögtön, hogy a mai dolgokból indul ki. Nem csak az, hogy szent, hanem az, hogy abból indul ki, hogy ma valaki pápa lesz, az úgy van, hogy kispap volt, végigjárja a papi ranglétrát, szolgál itt, szolgálat, szerzetes volt, akármi, eljut egy bizonyos magas rangig, majd bekerül a választható tanácsba, és pápává választják. De ez régen nem így volt. Hanem régen valakinek, tehát nyilván ugye főként katolikus papról lévén szó, hát miután már kispap korától kezdve fel van szentelve, effektíve, ha gyereke van, az elég gáz. Tehát ez a útközben nem nagyon lehetne. De ez abban az időben, a reneszánsz és a korábbi biztos, ez nem így volt, hanem ha valaki egyházi szolgálatba szegődött, például jogászként, egyházjogászként, és végig szolgálta az életét a Vatikán szolgálatában, ugye ő nem pap volt, hanem egy világi ember, neki felesége és gyereke lehetett. Értitek? Tehát volt gyereke, voltak akár unokái is. Majd amikor elért egy bizonyos szolgálati szintet, sokszor előfordult, hogy ahhoz, hogy magasabb pozícióba emelhessék a Vatikánon belül, ezért pappá szentelték. Mondjuk 60 évesen. Értitek? Tehát azt, hogy a családja már rég megvolt addigra. Pappá szentelték, hiszen ehhez nem kell túl sok vizsgát letennie, ami különbözött az egyházi meg a jogi vizsgáktól. Hát az egyházi jogot eddig is tudta, az egyház történelemben nyilván jogászként tiszteltek, minden tudott. Konkrétan a formulákat kellett megtanulnia ahhoz, hogy pappá szentelhessék. Majd ugye miután már eddig is magas rangot töltött be a Vatikánnál, így hamar bekerülhetett a bíborosi karba, és utána választható volt pápának. Tehát ha valaki ezen az úton került fel pápaként, persze, hogy voltak gyerekei. Miért ne lettek volna? Igazából ez egy nem bűnös dolog, csak nagyon nehéz felfogni, tehát aki nem ismeri ennek a metódusát, hogy régen máshogy működött, azok bizony ezért, amikor én egy ilyen kijelentést teszek, hogy hát persze, hogy volt a pápának gyereke, vagy hát lehetett, nem kellett, hogy legyen, de lehetett, akkor ugye ezen megint hanyat vágta magát szegény néni, hogy jaj, nem mondhatta a pápának, nem lehet egy gyereke, és mondta, hogy tessék már lenyugodni egy picit, majd a végén megbeszéljük. És ezek, tehát ezek az események, ugye mivel így pörögtek föl tehát az egyház így működött akkor, ezért nyilvánvaló volt, hogy a hatalmi berendezkedés miatt nagyon nehezen fogadták el, hogy az augsburgi vallásbéke alapján korlátozva van a cselekvési szabadságuk. Ez abban mutatkozott meg, hogy ugye azokon a területeken, ahol a protestáns hit került uralomra, ott ezt a fajta papi hierarchiát, tehát papi magas, tehát az államügyekbe való beleszólást és irányítást, azt leváltották. Tehát az állam kezébe, tehát ugye az államiak kezébe, tehát a világiak kezébe került az egyház irányítása is, úgymond. Tehát ugye a prédikátorok nem tartoztak bele abba a hatalmi elitbe, akik az adott országot, területet irányították. Így aztán az egyház így óriási területeket veszített el, nem csak hit szempontjából, hanem a hatalmi bázisát, illetve pénzügyi szempontból szintén. Tehát óriási érvágás volt számukra, nem nagyon fogadhatták el a vallásbékének a létét egyáltalán. Így aztán, ahogy új császár került a trónra, tehát 5. Károlynak az egységesítő rendszere már nem működött, így aztán nyilvánvaló volt, hogy ebből nagyon gyorsan olyan atrocitások következtek, hogy mindent megpróbálták, például úgy oldották meg azt, hogy hitet cseréljenek, hogy hát valamilyen okos fondorlattal legyilkolták a helyi nemest, aki a város vagy a föld volt, és utána megölték, és sikerült egy másik embert a helyére juttatni, másik családból vagy bármi. Ha az áttért, akkor ugye magával kellett, hogy vigye az egész területet, tehát rekatolizálta erőszakkal effektíve az egész országát. Tehát igyekeztek ezeket a ilyen precíziós műtéteket végrehajtani, és egyre többször, hiszen nem volt semmi, ami ezt gátolja. Ugye nincsen protestáns hadsereg, meg szervezet, ami szembeszálljon, hiszen a református és evangélikus oldalon nincsen felsőbb vezetőség, tanács, vagy bármi, ami fölemelhette volna a szabát egységesen a katolikus egyház ellen. Tehát értitek a problémáját, hogy ha az világi, tehát a hadsereggel elkövetnek bármiféle atrocitásokat, nincs ellene lehetőség tiltakozni. Ugye ezért van szükség megint arra, és megint ugye úgy néz ki a történelemből, hogy már megint a protestánsok kezdenek szervezkedni fegyverrel. Ugye kénytelenek létrehozni fegyveres szervezeteket azért, hogy ezeket az atrocitásokat ne akadályozzák, amit a katolikus fél könnyen megtesz, hiszen állandó a fegyverben lévő seregeiknek, hiszen azt államilag engedélyezetten tartják. Ugye a hierarchiából kifolyólag az egyháznak is vannak fegyveres csapatai. Tehát ugye egy püspöknek, egy tartományvezérnek, bármikor, tehát aki így van, neki jogosultsága van zsoldosokat tartani különböző, de ezt történetből tudjátok. Ezért tudja megtenni ugye könnyebben ezeket az atrocitásokat, és ami lényeges, hogy még egy, amiről beszéltem az elején, hogy a felelősségvállalás. Míg egy protestáns embernek, ha bármit tesz, ugye a hite alapján, de tudjátok, mert ugye a hitünk alapja az, tehát azután, miután valaki odaadja az életét, átadja az életét Krisztusnak, értelmezhetetlen lesz nélküle. Tehát onnantól kezdve nincs olyan, hogy az életed Jézus nélküli élet. Értek? Tehát ez a kettő innentől kezdve egy és ugyanaz, tehát minden, amit cselekszem, azt immáron megtért Krisztusban élő emberként cselekszem, az elszámolás felém lelkisíkon, illetve esetleg mások által ugye a földiekben is elszámoltatva, de az Istenen keresztül, tehát az Isten előtt történik. Kicsit bonyolultan fogalmazom, de szerintem értitek. Míg ugyanez egy katolikus hadvezérnek, tehát még egy protestáns hadvezér bármikor elkövet bármit, vagy a katonái neki személyesen ezt rendeznie kell az Istennek, pontosan tudja. Igazából nincs feloldozás érte, bűnbánat van. De ugye tudjátok, tehát nem úgy, hogy levágtam 5 embert, aztán átmegyek, és aztán azt mondom, bocsi, aztán majd újra elkövetem. Most ugyanez katolikus oldalon, tudjátok, hogy működik, az egyház feloldozza. Tehát azt mondja, hogy odamész, elintézed, elpusztítod. Uram, meg fog ölni egy rakás keresztény embert. Igaz, hogy más hitem vannak, de meg fog ölni. Nem baj, fel vagy oldozva a bűneidbe, már előre. Azt mondja a hadvezér, semmi gond, tehát az egyház feloldozott, akkor én nem követek el bűnt, ha oda megyek, kivégzem őket kisgyerekestül, mert ők fedeznek. Tehát értitek a problémát, amire Luther rámutatott már akkor, hogy de hát ez, ami pont nem működik. Ez, aminek nem szabadna így működni az akkori egyházban. Így aztán a német földön folyamatosan gyűlnek a problémák, de ugyanez megtörténik Németalföldön is. A református hit terjed, ugye a Franciaországon keresztül átsöpör Németalföldre, és ott különösen az északi tartományok, a hét északi tartomány áttér reformátusra. Ez önmagában nem is gond, addig, ameddig nem találkoznak egy nagyon kemény spanyol hadvezérrel, aki olyan szinten gyűlöli az új hit képviselőit, hogy eldönti, hogy belül ott a kormányzó, ez ugye Alba hercegről van szó, hogy ő egyszer s mindenkorra visszafordítja ezt az egész folyamatot, nem tűri egyszerűen, hogy más hitel legyenek az ő uralm alatt álló emberek. Így az északi, tehát a németalföldi tartomány két vezetőjét berendeli magához, és ugye felteszi neki a kérdést, hogy választhatnak, halál, vagy ugye tartják a, vagy áttérnek katolikusnak. Mindkét embert kivégeztetik, ugye nem mind a ketten vállalják a halált, kirobban a felkelés, és még a déli tartományok, ugye ez a mai Belgium Brüsszellel, hát egy bizonyos háború, nyilván vívnak egy komoly háborút a spanyolok ellen, de aztán a sok megpróbáltatás miatt, és elég nagy részük katolikus maradt, tehát ott kevésbé terjedt a református hit, pénzfelajánlások és egyebek hatására úgy döntenek, hogy vissza rekatolizálnak és elfogadják újra a spanyol uralmat. Még ugye a hét északi tartomány, ugye ez lesz Hollandia, ők úgy döntenek, hogy nem. Folytatják tovább a háborút, és gondoltok bele, hogy ez a döntés, ugye amit meghoz a hét tartomány, ez mindössze annyit jelent, hogy az akkori világ legerősebb katonai hatalma ellen vállalnak háborút. Azt történelmből nem tudom, emlékeztek-e esetleg rá, nem lényeges, csak egyetlen valakinek esetleg, ha emlékszik, hogy hány évig tart a holland függetlenségi háború?
80.
80 évig. Igen. Oké, okay. Hát akkor tudod. Tehát 80 évig tart. Ugye igazán a 30-es háború lezárásakor ratifikálják végleg, ugye az akkor ismerik el a spanyolok, hogy ők azok, már gyakorlatilag mindenki elismeri Hollandia létét, hogy a spanyolok nem. Tehát az a döntés ott akkor a református holland tartományoktól, ez magával rántott egy laza 80 éves háborút. Tehát mindenki, aki ez alatt az időszak alatt született, tehát próbáljátok elképzelni, hogy ma, amikor azon siránkozunk, bárki bármikor, bármilyen problémával, hogy milyen gondokkal kerül szembe, és jaj, a hitet olyan nehéz megélni. Rettenetesen. Annyi bántásért, különösebb egyébként micsoda. Ugye? Akkor valakik annak idején olyan időszakban születtek, amikor gyakorlatilag mikor megszületett háború volt, és amikor meghalt akkor is. Tehát gyakorlatilag az egész életét úgy élte le, hogy folyamatos háború zajlott körülötte. Na, ott volt harc a hitért. Ott nem volt mindegy, hogy valaki melyik hitet választja. De ezek az emberek gondolkodás nélkül vállalták föl ezt a 80 éves háborút, ugye akkor nyilván nem tudták, hogy meddig fog tartani, azt sem tudták, egyáltalán túlélik-e. Nyilván, ugye mondom, tehát az akkori egyik szuperhatalom ellen háborúznak, hogy a Spanyolország szárazföldön abban az időben éppen verhetetlen volt. De nem így a hollandoknak, nekik sikerült. Tehát igyekeztek. Sokszor megállítják őket, nem csak a tengeren, hanem a szárazföldön is. Ezt azért mondom el, hogy ugye ez a háború folyik, miközben ugye eszkalálódik a történet a német területen is. Ugye kirobban a 30 éves háború, muszáj a protestáns seregeknek ugye a védelem miatt, tehát a saját létük védelem miatt, ugye létrehozzák a protestáns államok a saját seregüket, ugye a protestáns uniót, amire a katolikusok egy ligával felelnek, amit felszerelnek hadsereggel és, vagy ugye felszerelnek katonákkal is, a lényeg, hogy találnak hozzá olyan hadvezért, aki gyakorlatilag, mint mondtam, az európai történelem egyik legnagyobb hadvezére, hogy a Tilly herceg vállalja el a vezetését. Míg a protestáns oldalon megint nincs egy olyan hadvezér, aki le tudna vezetni egy értelmes csatát, tehát nyilván a történelmből tudjuk, hogy elbukják a fehérhegyi ütközetet, ezzel a csehek kiesnek a háborúból. De ami itt az érdekes, és amiről beszélni akarok, hogy tudjátok, a cseszakasz, ami véget ér a fehérhegyi csatával, ugye rögtön az elején, és a dán király beavatkozásáig, ugye ez 26-ban van az egyik, és már 20-ba véget ér a cseszakasz. Közben azért ott folyik a háború, tehát ott nincs olyan időszak, amikor szünet lenne. És onnan említenék meg nektek ismét egy embert, aki akkor dönt úgy, hogy folytatja a háborút. Bethlen Gáboron kívül ugye az erdélyi fejedelem az egyetlen, aki gyakorlatilag az élete végéig egyfolytában igyekszik támogatni és ébren tartani a reményt a 30 éves háború ideje alatt. Természetesen ugye az olyan távol van Erdély, hogy ugyan igyekszik ő mindig segíteni, de egyrészt az erdélyi hadseregnek a miensége alkalmatlan arra, hogy az európai háborúban úgy vegyen részt, hogy döntő jelentőséggel befolyásolja. Másrészt a hadseregek távolsága miatt, tehát mire átérnének A-ból B-be, tehát olyan óriási a távolság, hogy nagyon nehéz összehangolni egy katonai hadműveletet a német középterületen az erdélyi seregekkel. Így aztán, mikor úgy néz ki, hogy a spanyol csapatok, akiket kölcsön kap a osztrák császár, szétzúzzák a teljes páci területet, és elfoglalnak mindegy ötödik Fügyest, ezzel le is radírozzák a pályáról. Úgy néz ki, hogy itt ugye véget ér a háború, véget érnek a protestáns ellenállásnak a lángjai, de akkor vállalja egy fiatal brunswicki uralkodó, ő első keresztély, aki hát brunswicki kereszténynek hívják a srácot, ugyanúgy, mint a dán királyt egyébként, az unokaöccse anyai ágon, tehát nem véletlen a névazonosság, aki akkor 24 éves. Tehát 24 éves fiatal, tikorosztályatok nagyjából. Akkor vállalja el a vezetését a protestáns ügynek. Itt ugye nem maga a hadsereg, hiszen ő saját hadsereget szervez, saját pénzén a saját országában állítja föl, és vállalja a harcot azok ellen, a spanyolok ellen, akik hát addigra gyakorlatilag elpusztították az összes olyan hadvezért, meg hadsereget, akiket egyáltalán számottevőnek tartottak a korban. És úgy képzeljétek el, hogy ő azért vállalta, mert Csehországban olyan brutális volt a megtorlás a háború után, azt nem tudom, tudjátok el, hogy hogyan zajlott ugye a császárnak, mi volt a feltétele a cseheknek, mikor elbukták a háborút. A Csehország protestáns volt, ez a huszita múlt miatt nagyon könnyen terjedt el náluk, tehát ugye gyakorlatilag egész Csehország nagy része protestáns volt, amikor megkezdődik a 30 éves háború, és utána pedig, ha olvassátok a történelmet, akkor az a furcsaság tűnik fel, hogy gyakorlatilag a császári hadvezérnek, Wallensteinnek a fél Csehország a magán birtoka, ugye, és innen toborozza a katolikus seregeket. Tehát folyamatosan a katolikus sereg kapja az utánpótlást. Ez az olyan, mi történik, hogy az előbb még pár évvel ezelőtt még az egész ország protestáns, és utána egyszer csak a katolikusoknak az egyik fő bázisa lesz. Ugye ez akkor történik az, hogy a császár, vagy a császár és az osztrák király, meg a cseh király egyben azt az ultimátumot adja nekik, hogy van három napjuk, tehát az augsburgi vallásbéke értelmében, ugye aki a terület azért ugye a vallás is, és ezért, mivel ő a cseh király, ezért eldönti, hogy mivel ő katolikus, ezért az ország a katolikus. Ha valakinek ez nem tetszik, az elköltözhet három nap alatt. Ugye az vicces belül, mondjuk Csehország egyik felére átköltözni a észre, mondjuk Szászországba át, amelyik protestáns. Tehát kapnak három napot a csehek, hogy vagy áttérnek katolikusnak, vagy elhagyják Csehországot. És teszem hozzá azt is, hogy az egyszerűség kedvéért a spanyol hadsereg a győztes csata után felvonul a szász határra, és gyakorlatilag lezárja az átjárókat. Úgyhogy el lehet vonulni tulajdonképpen, de úgy, hogy csak a déli átjárókon, tehát le lehet menni Bajorországba, amely egyébként színkatolikus, és utána megkerülve a területet el lehet menni Szászra. Szerintek három nap alatt ezt ki tudja végrehajtani. Na most így nyilvánvaló, hogy nem lehetett, tehát nem hozhattak más döntést a cseh. Ugye itt ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye ez egy újabb döntés. Egy újabb komoly döntés, és most azt hihetnénk, hogy ugye innen a múltból megítélni ezt, hogy na hát igen, hát ők nem tartottak ki. De tudjátok azért, amikor az embernek fegyvert tartanak a fejéhez, az kérdés, hogy reagál. Meg az egy másik kérdés, hogyha a gyereket fejéhez tartják a fegyvert, hogy akkor hogy reagálsz. Ugye addig, amíg ilyen szituba nem kerül valaki, addig nem tudod megmondani, hogy fogsz reagálni. Tehát azt, hogy ők úgy döntöttek, hogy inkább visszatérnek katolikusnak, ezt ma nem szabad úgy gondolnunk, hogy ez a hitehagyásuknak és a gyávaságuknak köszönhető. Értitek? De hozniuk kellett egy döntést. Ennek a döntésnek a következménye sajnos az lett, hogy egyrészt a háborúnak egy olyan emberanyagot adtak a katolikus seregnek, ugye pont Wallenstein erejének, ami tovább növelte a pusztítást és a háborút, ugye tovább tarthatott a háború az ő döntésüknek a nyomán. És visszatérve a fiatal hercegre, ebbe a szituációba dönt úgy, hogy ameddig az ügy él, addig az a remény is él, hogy ha ő győzelmet tud aratni északon, és a seregét le tudja hozni Szászország környékére, ott rá akarja venni a szász uralkodót, hogy ő is csatlakozzon a harchoz. És ha a szász uralkodó csatlakozik, akkor be tudnának vonulni Csehországba, és felszabadítják a cseheket. Tehát neki ez volt a fő motivációja, hogy a protestáns cseheket szerette volna, tehát a hittestvéreit szerette volna megmenteni ettől ugye a katolikus bosszútól, ami a császár személyébe érte őket, és ezért vállal be egy gyakorlatilag lehetetlen háborút. Sajnos nem sokáig jut, mert Mansfeld, aki vállalja a másik hadseregnek, ugye a menekülő protestáns seregnek, 5. Fügyes seregének a maradványait északra viszi, hogy csatlakozzon hozzá. Ő szegény annyira tehetségtelen, hogy képtelen egyetlen értelmes hadműveletet levezetni. Végül aztán akkor hal meg, amikor Bethlen Gáborral szeretne találkozni délen valamikor, de azt is benézi, és hiába állott a magyar sereg, képtelen, igen, mert mellé sikerül neki érkezni, nem oda jön ahova. Megsebesül, és akkor végül sebesültem, megpróbál Olaszország felé távozni, de Horvátországban valahol elhal szegényen. Tehát a fertőzésbe, tehát vérmérgezést kap és meghal. A protestánsoknak a nagy szerencséjére egyébként. Tehát így soha többet nem vezethet hadat szegény, de ez csak előnyére vált a későbbi háborúknak. Na most ebben az időben, tehát keresztény még úgy tervezte, hogy Mansfeld a sereget felhozza északra, de útközben Tilly menetből, ahogy összetalálkoztak egy útkereszteződésbe, az útkereszteződés egyben a végét is jelentette a protestáns seregnek, tehát a katolikusok átgyalogoltak rajtuk, és utána folytatták tovább a hadműveleteket északon. Ugye egy ütközetben bekerítik, három hatalmas ütközetet vív, ahol az utolsóban gyakorlatilag a hadseregéből 2000 ember menekül el. Tehát ő úgy döntött, hogy ott tehát megvívta élete döntő ütközetét, és hát ő sem akar elmenekülni a csatából, végül a testőrei rángatják ki, és hát ennek az a következménye, hogy a 27 évesen meg is hal. De azzal, hogy ő ezt vállalta, ezt az ütközetet, ezzel a döntésével azt mutatta meg, hogy ugye a testvérekért való harc, tehát egy reménytelen küzdelemben vállalta be a harcot, és ezért jó pár olyan uralkodó, hát elszégyelte magát kissé, aki addig kimaradt, távol tartotta magát, vagy esetleg oldalt váltott ügyesen, mint a szász uralkodó, aki nem győzött állandóan oldalt cserélni, csak hogy Szászország kimaradhasson a háborúból. Elszégyelve magát azon, hogy ő a kis Brunswicknak a hercege, fiatalon 24 évesen hajlandó volt csatát vállalni, tehát háborút vállalni, tényleg csak a hitért. Gondoltok bele, más indoka mi lehetett volna valakinek, akinek igazából esélyesen volt arra, hogy legyőzze az ellenség seregét. Az egyetlen oka, miért vállalta, azt, hogy felvállalta azt, hogy ő ugye a protestáns hitnek a védelmezője. Ez az egyetlen indok, amiért háborúba indult. És tulajdonképpen ennek a közvetlen folytatása az, hogy hát a saját nagybátyja úgy dönt, a dán király, hogy ha már az unokaöccse képes volt erre, hogy bevállalja ő, de a gazdag Dánia, a király, hát akkor itt lenne az idő, hogy akkor ő is vállalja, tehát hogy merje vállalni, ugye, mert a politikai ambíciók miatt ez ugye egy kellemetlen dolog. Tehát Dániának baromira nem árt érdekébe beavatkozni a német háborúba, hiszen egyrészt tudta, hogy az ellenfeleik nagyon erősek éppen, másrészt se a gazdasági, se pedig a politikai megítélés nem volt éppen nyerő ebben az időben, ha háborút vállal. Ehhez képest ugye az unokaöccse miatt vállalja a háborút a dán király is, de őről nem szándékozom beszélni. Csak és kizárólag a az ifjú döntéséről. Most ezután, miután ugye gyakorlatilag a háború folytatódik, azt tudjátok, utána a dánok, utána a svédek is beavatkoznak, történik egy hat, tehát onnantól kezdve, ugye, amikor Gustav Adolf meghal, elszabadul a svéd hadigépezet, és az összes tábornok arra jár, amerre éppen szeretne, ugye megkezdődik a Tortenson-féle háború, ami egy laza tízestrától még az amúgy már a végéhöz közeledhet, tehát majdnem a végéhöz közeledő 30 éves háborúnak, ugye ez a 32-es ütközet után, de miután meghal a király, ezért Tortenzonék, mivel őket meg nem tudják legyőzni, a Habsburgok egy döntetlen állapot lép életben, ennek egyetlen következménye van az, hogy vég nélkül háborúznak. Ugye addig tart, amíg a franciák be nem avatkoznak, katolikus országként be nem avatkoznak a svédekkel karöltve. Ugye itt ez az a része, ahol a vallási konfliktus átalakul, igencsak politikai konfliktusra, hiszen ugye nehezen magyarázkodik már, tehát azt már nehéz kimagyarázni, hogy a katolikus Franciaország miért avatkozik be a protestáns svédek mellett a katolikus Habsburgok ellen, tehát itt már szinte nyilvánvalóan politikai okok miatt. Viszont amiután lezárul a háború, ugye van egy, tehát véget ér a immáron lezáródik a holland függetlenségi háború is, lezárul az igazi vallás békével, tehát immáron a reformátusokat is beveszik. Egyébként ez pont Hollandia miatt kerül be az új békeszerződésbe. És az ember azt hihetné, hogy de jó, innentől kezdve reformátusnak lenni, vagy evangélikusnak lenni, immáron megoldott, és semmiféle gondot nem jelent. Tehát innentől kezdve ez a döntés, hogy most katolikus helyett protestáns vagyok, ez már nem jelenthet semmiféle hátrányt. Azonban nagyon gyorsan kívül, de hogy nem. Tehát ez a dolog, ez nem szűnt meg. Tehát élő hitet választani még mindig nem éri meg, úgymond a világi oldalról nézve. Ennek még mindig van ellen és visszacsapása. Így az utolsó ember, akiről szeretnék nektek még beszélni, aki pont ennek a jeles képviselője, egy olyan admirális, aki a kiejtésért majd bocsi, mert megkérdeztem már egyszer egy hollandost, hogy hogy kell kiejteni. Igen, Reiter. Ez azt, tehát az a lényeg, hogy máshogy, mint ahogy le van írva. Tehát Reiter admirálisról fogok beszélni röviden. Illetve pontosabban az élete végéről. Ugye ő az a különleges személy, aki életemben talán az először azzal ragadott meg, az ő élettörténete, hogy mikor a gimnáziumban olvastam először egy katonai, tehát egy hadihajózásról foglalkozó könyvet, ott találkoztam vele először, mint ugye admirálisról, hogy micsoda ugye a taktika, meg háborúk, és az angol-holland háború mennyire, hogy hogyan vezette a flottáját. És azon, ami igazán megdöbbentett, hogy a leírásban egy bizonyos rész után, tehát még mindenki másról, akik admirálisok szerepeltek, magánéletükről ennyi volt, és úgy az egész könyv nyilván az rész az arról szólt, hogy mi mindent tettek, ilyen újítás, olyan újítás, ilyen dicsőség, olyan dicsőség, amolyan dicsőség. És olvasva Reitörnek az életét, az volt a döbbenetes, hogy ez a katonai könyv telepakolta olyan eseményekkel az élettörténetét, ami a hitére vonatkozó volt. És még a katonai szakíró is leírta, hogy mert hogy ezt az embert nem lehetett elkülöníteni a hitétől. Tehát minden, amit tett, minden, amit mondott, az gyakorlatilag összefüggött azzal, ahogy ő nevelték, ahogy a református vallást gyakorolta. És hát ugye ezért én akkor meglepődtem, nagyon nagy gimnazista voltam, akkor eldöntöttem, hogy hát ez rendkívül érdekes ember, majd ha egyszer úgy alakul, akkor talán foglalkozom vele. Nyilván ezt még akkor nem tudtam, hogy merre és hogyan visz az élet. Aztán később újra előkerült, amikor ezzel a korszakkal kezdtem foglalkozni, akkor ugye újra elővettem, és akkor olvastam többet róla, és újra azzal szembesültem, hogy akárhány munkát láttam, senkinek az ég adta világon nem sikerült befeketítenie őt. Mindenki másról írtak mindenféle szemművet is, tehát azért születnek, tehát a nagyszerű emberekről azért igyekeznek a évek alatt mindig jelennek meg olyan írások, amik igyekeznek bemutatni, hogy mekkora szaralakok voltak amúgy a zsenialitásuk mögött. Ő meleg volt, ő akármi volt, ő perverz volt, tehát mindig mindenkiről jelent meg, minden kivéve róla. Ő volt az egyetlen olyan, akiről nem sikerült, tehát nem sikerült. Ha jelent is meg bármi, azt nagyon gyorsan eltüntették, mert olyan felháborodást keltett a szakmán belül, tehát akik, mármint a történészek között is, hogy nagyon gyorsan eltüntették ezeket a munkákat, mert hogy nem voltak hitelesek. És ugye az ő életének azon epizódját említeném meg inkább, ugye, ami a vége, az élete vége, hiszen az egész életében sosem tartozott párthoz. Ugye ott ebben az időben a Witt testvérek által irányított régens csoport vezette az országot, ugye Hollandiát, de a harmadik az Oranje Vilmos vezette királypárt is ugyanolyan vehemenciával próbálta vezetni, és ugye ez volt egy óriási gond, hogy most a megkoronázzák meg, ki legyen a vezető, hogy, és ugye olyan tekintélye volt már ekkor az admirálisnak, hogy szerették volna, hogy döntsön a két fél között. Vagy tegye le a voksát, vagy Vilmos mellett, vagy a régensek mellett, csak hogy ugye ő ezt egyiket sem akarta. Tehát jóba volt a harmadik Vilmos, ugye Oranje Vilmos rész, és jóba volt a Witt testvérek, vagy a Johan de Wittet, külön jó barátjának tartotta, és a meglincselésük után hát nem is, tehát utána őt is elkezdték fenyegetni, mint azért, mert barátok voltak, de nem azért, mert politikai egység, tehát nem voltak politikailag ugyanazon a vonalon. És ezért, amikor az élete vége felé közeledett, ugye még nem tudta senki, hogy az élete vége közeledik, ugye ott feltettek neki egy, tehát megkapott egy olyan megbízatást, ugye arra jöttek rá a politikusok, hogy nem lehet máshogy félreállítani ezt a jó embert, csak úgy, hogyha gyakorlatilag valahogy elteszik az útból egy küldetéssel. Tehát elküldik valahol olyan helyre, ahol biztos, hogy meghal. Mert addig általában legyőzte az ellenfeleit az ütközetekben, mert zseniális hadvezér volt ettől függetlenül, hogy soha semmit, tehát nem nagyon jelentett neki semmit egyébként a személyes dicsőség. Ugye alacsony helyről származott, tehát egy egyszerű családból származott, és ő sose felejtette el ezt. Sose viselkedett úgy a beosztottjaival, mint hogyha ha óriási nagy, tehát ugye mint egy admirális, egy egyszerű matrózzal. Megkövetelte a fegyelmet, de mint ember, emberként kezelt mindig mindenkit, és így amikor a spanyolok segítségére vállalkoztak a hollandok, egyébként ez egy vicces történet így, hogy a franciák ellen a spanyoloknak segítenek, hogy ős ellenségük a spanyol királyságuk mellesleg. Úgy döntöttek, hogy küldenek egy flottát a spanyolok megsegítésére. Azt tudnotok kell, hogy a spanyolok szárazföldön rendkívül erős és brutális sereggel rendelkeztek egy darabig, de ugye az 1500-as, 1600-as években még bőven. Annak a végén kezd el egy kicsit úgy valahogy elfogyni a lendület. De a flottájuk az nem igazán volt soha nagyon ütőképes. Tehát az armada pusztulása óta igazából a spanyol flotta mindig csak a harmadik volt, tehát az angolokat, a franciákat soha nem lépte át, és amikor a holland flotta is megjelent a világtengereken, akkor sikerült neki a negyedik helyre szorulnia. Így aztán, mikor a hollandok összesen 15 hajóval elküldik az admirális, hogy ott lezajlik egy nagyon érdekes beszélgetés a tanácsba, hogy amikor mondják neki, hogy mennyi hajót fog kapni a küldetéshöz, ő jelzi, hogy ez az erő elégtelen. Nem mond semmi különös, csak ennyit, hogy ez az erő az elégtelen arra, hogy legyőzzük a földközi tengeren állomásozó francia flottát, mire az egyik fiatal képviselő megkérdezi, hogy hát ez érdekes dolog, hogy most öregkorára Szátinában bátorsága. Szeretne maga most már otthon üldögélni és élvezni a vagyonát, vagy hogy is van ez? És akkor ő annyit válaszolt neki, hogy itt nem arról van szó, tehát ő tudniuk kellene, hogyha valaki egy ladikra felhúz egy holland zászlót, és az őt felküldi a Temzén, azt is vállalja. Hanem azt nem érti, hogy az állam, ugye a holland állam, miért dobja oda a holland zászlót ilyen könnyedén, hogy kiküld egy olyan flottát, ami elégtelen a feladata. Nem az, hogy ő meghal. Tehát az, hogy az ő élete az ő életét eldobják, azt ő nem kérte számon. Mert úgy volt vele, hogyha az Istentől kap egy küldetést, tehát mindent úgy tekintett, hogyha ez az Istentől való küldetés lesz, hiszen az állam szintén te, amit döntenek, azt az Isten előtt kell dönteniük. Annak van egy következménye, és hogyha ennek a következménye az, hogy ők úgy döntenek, hogy őt elküldik meghalni, akkor ő engedelmes emberként, hiszen katona, el fog menni, és ha az Isten úgy akarja, akkor ő meghal. De ennek a számonkérése majd azokra fog kerülni, akik elküldték. Értitek, ez ugye megint az egyéni hit felvállása miatt van. Nyilván, ha ugyanez katolikus dolog lenne, akkor ez eszébe nem jut a senkinek, és nagy bőséggel nem is vállalta volna valaki a küldetést hitből. Tehát itt most értsetek, hogy nem azt mondom, hogy katonailag nem vállalja el valaki, mert ugye nyilván egy fegyelmezett katona elvállalja, de az, hogy hitből vállalja el a küldetést, az két külön dolog. Na itt természetesen elvállalta a küldetést, lehajózott a földközi tengerre, és hát csatlakoztak a spanyol flottához. Az első ütközetben, még úgymond szerencséjére a hollandoknak, meg a spanyoloknak is, a spanyol flottának a zöme nem futott még ki a kikötőkből, még nem sikerült mobilizálniuk magukat, így Reiter volt a legmagasabb rangú a közös flottában, így ő vezette. A francia flotta sem gyülekezett még össze 100%-ig, még a franciák várták az erősítéseket a különböző kikötőikből, de már így is túlerőbe kerültek, és ugye 1676-ban van az első ütközet, ahol megütköznek a hollandokkal. Ez egy körülbelül döntetlen csatát vívtak elsősorban a korszaknak, hát nem akarok benneteket ezzel untatni, tehát nagyjából annyit kell tudnotok a stílusról, hogy ugye felvonulnak, a hadihajókat ugyanúgy osztják, tehát a hadiflottát ugyanúgy három részre osztják, van egy elővédje, van egy derékhada, meg egy hátvéd, mint a gyakorlatilag ez megfelel a szárazföldi hadseregek jobb bal szárnyának, meg a közepének. Ugyanígy van, ugyanígy különböző magasrangú parancsnok vezetik az első, az elő és a hátvédet is, ugyanúgy, ahogy a közepet. Maga az ütközet vonalban történik, tehát az ellenséges flotta szépen ráhajózik a másikra, és a hajók egymással párbőznek. Ha úgy alakul, akkor igyekeznek úgy forogni, hogy minél több hajó tudjon szétlőni egyet, kettőt. Tehát ez már maga a hadászat. A lényeg az, hogy párbajokat vívnak a hajók, ahogy elmennek egymás mellett. Néha szemből, akkor fordulnak utána, de a legtöbbször párhuzamos vonalat vesznek föl, és gyakorlatilag a csata addig tart, ameddig valakinek az idegrendszere nem bírja tovább. Ugye ez egy nagyon furcsa dolog, és nagyon nehezen fogadtam el én is először, mikor ezeket olvastam technikailag, hogy ágyúval, ugye a tömörvasgolyókkal a fahajókat nem lehet elsüllyeszteni. Ez egy érdekes dolog, de nem lehet. Tehát ahogy bombázzák őket folyamatosan, de átengedi a palánkozat a lövéseket, szilánkokat robbant le róla, de gyakorlatilag nem lyukasztja át olyan mennyiségben, hogy elsüllyedjen egy hajó. Végtelenség lehet lőni, irodatlan mennyiségű ágyúgolyót kell ahhoz belelőni egy fahajóba, hogy az elmerüljön. Ugye nem attól süllyednek le ezek a hajók, hanem általában attól, hogy vagy fölrobbantják a lőszer, ugye a lőporkészletük begyullad, tehát hogy gyújtógránát érkezik a hajóra és fölgyújtja a hajót, és ha leég a tűz egészen a lőszer raktárig, akkor gyakorlatilag a puskapor robban föl és az viszi szét. Vagy ha ledőlnek az árbócai, akkor mozgásképtelen marad a hajó, illetve hogyha kartáccsal sikerül a két tüzérségi főfedélzetet végiglőniük oldalról, tehát nem szemből, hanem úgy, hogy beúszik az egyik hajó a másiknak vagy az elejére, vagy a végére, és innen megsorozza, hogy gyakorlatilag lefejezi a legénységet szó szerint, és akkor van vége egy hajónak. De elsüllyedni igazából, mondom, tehát tüzérségi tűzzel így párbajokkal nem igazán lehet, tehát ettől nem süllyednek el a hajók. Tehát addig tart az ütközet, míg valakinek, mondom, a bátorsága be nem fejeződik, és gyakorlatilag megpróbál elmenekülni és kifordulni a csatából, vagy túl nagy emberveszteséget szenved, miközben itt harcolnak. Tehát így ez az ütközet, ez aránylag hamar véget ért, és ugye Reiter közben kap egy parancsot, hogy a holland államtanács üzen neki, hogy megtudták, hogy ugyanebben az időben érkeznek a felvidéken gálnapságra ítélt magyar prédikátorok Nápolyba. És azt a parancsot kapta, hogy ha lehetséges, derítse föl, hogy melyik hajókon, tehát milyen gályákra tették őket, és ha úgy alakul, akkor szabadítsa ki őket, ha találkoznának. És ő pont annyi idő volt még, hogy annyi időt kaptak szabadon, hogy tudta, hogy hány nap múlva fog a francia flotta összegyülekezni annyira, illetve a spanyolok mikor érkeznek meg a admirálisuk vezetésével, hogy ez alatt ő pár hajóval kiválva elkezdte keresni a nápolyi gályákat, meg is találta, ugye elfogta őket és kiszabadította a magyar prédikátorokat. Utána, miután őket kiszabadította, ugye gondoltok bele, hogy visszamegy a flottájához, a spanyolok megérkeznek, a spanyol admirális, mivel sokkal több hajót hoz magával, ezért átveszi a vezetést, és innentől kezdve nem a holland irányítás alatt van a közös flotta, hanem spanyol. És amikor a francia flotta, amelyek szintén összegyülekezett, immáron jóval nagyobb túlerőben van a közös flottával szemben, megütköznek újból, és a döntő pillanatban a spanyolok hát nem bírják tovább idegileg az összecsapást, és egyszerűen mindenféle figyelmeztetés nélkül, tehát nem adják le a figyelmeztetést a holland elő- és hátvédnek, ugye, mert a holland flottát ketté osztják, ugye amúgy is olyan nagy, hogy még ketté osztják őket, hogy nehogy már. A teljes spanyol flottát ugye meg egybe tartják, a spanyol flotta egyszerűen kifordul a csatasorból és elhajókázik, a hollandok pedig ott maradnak a teljes francia flotta ösztüzében. Ugye így, de így is folyik tovább az ütközet, egészen addig, amíg ugye a francia zászlós hajóról észre nem veszik, hogy a holland vezérhajón megbomlott a rend, tehát nem úgy megy az ütközet, ahogy eddig ment. És amikor az admirális átnézett távcsővel, ugye az aranyos volt a húgom, kérdezte meg, hogy hát de hogy látta? Mondtam neki, hogy azért annyira közelről lövik egymást a hajók, hogy távcsővel röhögve át lehet látni a másik hajónak a hídjáratot a kormányos állásban, hogy ott valaki él, vagy hal, vagy éppen mit csinálnak. Tehát, hogy ez, ugye azért ez közelharc. Tehát ilyenkor, amikor lövik egymást a hajók, ez nem azt jelenti, hogy látó távolságon kívülről, mint ugye később a mai időszakban. És akkor látták, hogy ugye Reitor elesett, és addigről már olyan megbecsülést szerzett az ellenfelei között is, és tudjátok mivel? Nem azzal, hogy porrá verte őket, hanem azzal, hogy viselkedett, azzal, hogy élt, ahogy megélte azt, ahogy ő admirális lett, ahogy, tehát a nyilatkozatokat, amiket tett. A francia király ki akarta tüntetni, tehát 14 Lajos, aki az ellenfele volt, egyszerűen elküldte az egyik követét, hogy szeretne találkozni ezzel az emberrel, mert beszélni akar vele, mert annyira más, mint a többi ember, akit ismert. És ezt semmi másnak nem köszönheti, csak annak, hogy olyan hívő életet élt, ami teljesen hiteles volt, értitek? Tehát, hogy semmit nem csinált, olyat, amit ne mondott, tehát amit mondott, azt tette. Nem volt olyan cselekedete, ami nem passzolt ahhoz, ahogy élt az életét. És ezért, amikor elesik, a francia parancsnok azonnal tüzetszüntest vezényel, és gyakorlatilag kivonja a francia hadihajókat a tűzvonalból, és elengedik a holland flottát, és utána, amit 6 nappal később meghal, hát elviszi, mint az ágyugorók, szétroncsolják a lábait, ezért gyakorlatilag belehal a sebébe az admirális, és utána, ahogy a hanvait szállítják el, tehát vissza a Hollandiába, az akkor még mindig háborúban álló holland-francia, tehát még mindig háborúban áll a két ország, de az összes francia kikötőben, az összes francia hajó, aki találkozik a hollandokkal, egyrészt ugye visszavonul az útjukból, másrészt díszsortüzeket lőnek végig, ahogy haladnak a holland hadihajók a honi kikötőbe vissza. És tulajdonképpen ezzel el is értem az előadás végére, hiszen azt hiszem, hogy ebből azért láthatjátok, hogy az ő döntése ez, hogy vállalta ott a halált is. Ez azt jelentette, hogy 40 magyar prédikátornak életet jelentett a földközi tengeren. Úgy is, hogy ők előtte vállalták a halált is akár a saját perükben a hitükért. Tehát amikor ők vállalták, hogy ugye a bányarabság az gyakorlatilag halált jelent. Tehát ez igaz, hogy helyben úgy néz ki, mint tehát az halált jelent. Ezért amikor ők bevállalták a halált, ők nem tudhatták, hogy az Isten már tervezett nekik egy másik embert, aki a halála előtt, mert ugye őt meghalni küldték. De szóval valahol, nem tudom, talán értitek, hogy mire akartam kiukadni az előadással. A felelősségvállalása és az, hogy a döntéseinknek mennyire komoly következménye van. És az, hogy az Isten tervei pedig hogyan keresztezik egymást, és hogyan lesz egy halál, tehát a halált választó, tehát az engedelmes döntésből másoknak élet, ugye azt előre nem láthatjuk. Ezért létfontosságú az, hogy tudjátok, amikor azért imádkoztok, hogy amikor azt az igét halljuk, ismerjük, talán van, aki ezerszer hallotta, hogy ugye, hogy az ember legyen hegyre épített város, ami világít, és hogy százszor imádkoztuk el már ezt, hogy Uram, add, hogy világítsak, de azt is tudjátok ilyenkor, hogy mit vállaltok, mit kértek? Ugye a fényben értelmezhetetlen. Nem lehet világítani fényben, értitek? Lehet zseblámpával a napsütésben rohangálni, de senki nem fog rád figyelni azért, mert zseblámpával futkosol. Nincs fényed. Fény csak sötétben van. A fény csak akkor létezik, hogyha körülötted sötétség van. És az, hogyha ezt vállalja valaki, látjátok, tehát ezeknek az embereknek az életében a háború, az életük vége, ez mind az a sötétség, amiben világítani tudta. Úgyhogy nektek azt az üzenetet hoztam majd, akik már döntöttek Krisztus mellett, azoknak talán jó tanulság, hogy megerősítse azt, hogy ugye tudjátok, mi mellett döntöttetek. Hogy mit jelent az, hogy döntöttetek. Hogy minden cselekedeteket, minden beszédeteket el fogtok vele számolni. És hogy milyen fontos. Mert nem tudhatjátok, hogy mi lesz az a következmény. Valakinek élet. Esetleg. Még azok, akik még nem döntöttek, azok pedig úgy tekintsenek arra, hogy ezt az utat választják, hogy sokkal komolyabb és sokkal több mindenről szól, mint egyszerűen arról, hogy annyit mondták már, hogy megtérjek. Legyünk már túl rajta. Leteszem a bűneimet jó rendben, és akkor végén hagytak. Értitek? Tehát, hogy amikor, ha eldöntitek, akkor ezt értitek, vegyétek komolyan. A döntéseknek rendkívül komoly következménye lesz. De talán azt is látjátok, hogy jó következménye lesz, tehát megéri Krisztus mellett dönteni. Akkor is, ha úgy néz ki, hogy 80 év háború következik az életetekben, és 80 éven át sötétben vagytok. De 80 évig lehet világítani is, ebben a sötétben. Ezt majd mindenkinek a saját életén fog, ez erre nincs kaptafa, tudjátok. Jó, úgyhogy ezt az üzenetet hoztam nektek.
Köszönjük.
Tamásom, akkor egy imádsággal, ha bezárod.
Nagyon köszönjük, Karcsikám. Mivel mondanánk közösen egy úri imát a mai szolgálatra, köszönöm neked azt, hogy a történés szemével, de mégis ilyen egyedi módon erre a gondolatra, hogy felelősség és következményre képes voltál fölfűzni ezt az előadást, úgyhogy arcképeket, életképeket, történéseket villantottál nekünk fel a reformáció korából egészen a 17. századig. Köszönjük, és azt kívánjuk, Karcsikám, hogy a történészi munkádat, a gyülekezeti munkádat, a magánéletedet, harcaiddal együtt áldja meg az Úristen, és legyen veled, és kísérjen tovább, és adjon sok-sok lehetőséget neked, hogy így, ahogy most is bizonságot tegyél a benned lévő ismeretekről és hitről. Egy igével köszöntünk még téged.
Köszönöm.
Ezzel pedig mi köszöntünk. Mi köszöntünk téged.
Majd felolvasom neked.
Mondjunk egy imád közösen. Mi atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség, mint örökké. Amen. Kedveseim, most 11:30 van. Azt fogom kérni, hogy negyed óra szünet után, 3:45-kor legyünk lent, illetve fönt a csoportjainkba. Réka néni csoportjába megy Károly. A lenti konyhába lesztek. 8-10 fiatalon, és akkor legyetek kedvesek beszélgetni, hallgassuk meg őket. Van egyébként történelem szakos kollégád is majd pont abban a csoportban. Biztosan lesznek kérdései, vagy meglátásai. És akkor egy kicsit dolgozzuk fel, hadd mondják előtt is, hogy mit értettek, illetve milyen kérdéseitek vannak, használjátok ki, hogy távolnak fel, teszitek. Még egyszer köszönjük. 15 perc múlva találkozunk, én csoportommal fönn. Kocsikám egy kávét, vagy
tűzőt kávét, valamit nem kell, hogy nem kell.
De van szórában.
Van szórában.
Van szórában.
Jó, jó, jó. Jó, persze az jó, hogy nem
Igen, nekem is volt egy gyerkeznek ásítani. Akartam mondani neked, hogy nem tudom ez milyen jelenség nálam. 6 órakor is van rajta.
Reggeli áhítat, fönnvédünk reggeltől, utána ima, előadás,
hogy amikor látod, ásítok, nem azért nem mondanak, hanem egyszerűen tartani akarom, hogy ébren van egy.
Kenyinge ki a levegőt, de nincs oxigén. Tehát azt elszívjuk hirtelen, és akkor nem lehet.
Én is lezártam. Én is lezárom érszeg. Gyurgyak meg a szilomot. Van meg a szilomot.
Nem aludtál el, mamma. Ez nekem most teljesen basszolós.
Hát
az elmúlt fél éve
nagyon. Én is azon vagyok kávét ki. Teljesen nekem is fárasztó volt a tanítás, hogy nagyra fosztultam. Mindig úgy mentem haza, hogy most pedig hazamegyek és lefekszem.
Az a baj, hogy én viszont nem is gyöngtek. Nekem ez a probléma, hogy hazamegyek és egyszerűen nem tudok fönnmaradni.
Annyira elfáradsz.
Na, van, amikor én is haza megyek fél négykor, és elkések a szerdai kórusról.
Jani akart tőle valamit kérdezni.
Én nem abban a csoportban leszek.
Ja,
miért neke volt
valami? Egyet cserélünk
majd.
Holnap még lehet
kérdele. Az ott a baj, hogy
viszont a Berkónak ide kell bejönni, akkor megint veled lesz a csoport. De nem baj. Ebben a csoportban még nem volt előadó. Ugye Peti nálad volt, most a Karcsi nálad lesz, tehát ide is jöjjön egy előadó. Ha mi megcserélünk, akkor hozzád jön az előadó megint, és akkor jön
be.
Mind a két csoportban jó, hogy legalább egy alkalommal megy be előadó is, igaz?
Ezt akarod?
És akkor akkor lehet ezekkel?
Nem, te akarsz. Nekem
mindenek a félre
kérdezik. Én csak úgy mondtam akar ezt, hogy ha van ritka.
Dolog, hogy tudod, hogyha elkezdenénk az összes reformátort, tehát, hogy, mert ugye Huszi János lefordítjuk, Luther Mártont lefordítjuk, ugye KBR-s lefordítjuk, és akkor jó, akkor legyen Wycliffe János, akkor legyen
Wycliffe János, akkor legyen Wycliffe János, akkor legyen
Wycliffe János.
Jó, menjünk. Jó, menjünk.